A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 275. számú dicséretünk éneklésével készüljünk az ige hirdetésére. A 275. számú dicséretünket énekeljük mindegyik versével. Az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. Imádkozzunk! Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy a mi dicsőítő énekünk nem függ a fáradtságtól, testi-lelki problémáinktól, a hangulatunktól, mert a te kegyelmed által mindig készen lehetünk dicsőíteni és áldani szent nevedet. Köszönjük neked, hogy az ének szavaival is ezt tehettük. Magasztalunk azért, hogy megvallhattuk hittel, hogy csak ugyan erőtlenségeinkben is támogatsz bennünket, kis hitűségünkből kiszabadítasz, megerősíted életünket. Köszönjük neked, hogy elcsendesedhetünk a mai nap végén, ismét a te lábaidnál lehetünk, és várhatjuk szabad megszólalását, ahogy Mária is tette. És köszönjük neked, Urunk, hogy azt is ígéreted miatt tudhatjuk, hogy a te igéd élő és ható lesz. Szeretnénk azért könyörögni mindazáltal, hogy bennünk semmi akadálya ne lehessen az igére való figyelésünknek. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg rajtunk, áldjál meg bennünket szent jelenléteddel, és könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik a kellemetlen időjárás miatt nem tudtak eljönni közénk. Légy velük is ott, ahol vannak, kérünk. Jézus Krisztus nevében, légy jelen, szent lelked által, igédben, üzenetedben. Amen. Istennek igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből olvasom fel. Korintusiakhoz írt második levél 8. részéből, az első 15 versből, majd a 9. rész 6-tól, a 15. versig terjedő szakaszából. A megnevezett helyeken így szól hozzánk Istennek írott igéje. Tudtatokra adjuk pedig, atyám fiai, Istennek azt a kegyelmét, amelyet Macedónia gyülekezeteivel közlött, hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük, és igen nagy szegénységük, jószívűségük gazdagságává növekedett. Mert bizonyság vagyok rá, erejük szerint, sőt erejük felett is adakoznak. Sok könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jó téteményébe és közösségébe fogadjuk be őket. És nem amiképpen reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak, s nékünk is az Isten akaratából. Hogy kérnünk kellett Tituszt, hogy amiképpen elkezdette, azonképpen végezze is be nálatok ezt a jó téteményt is. Azért, miképpen mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben, s minden buzgóságban és hozzánk való szeretetben, úgy a jó téteményben is bővölködjetek. Nem parancsképpen mondom, hanem hogy a mások buzgósága által a ti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegényé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok e dologban, mert hasznos az nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most hát a cselekvést is vigyétek végbe, hogy amiképpen az akarás készsége, azonképpen a végrehajtás is ahhoz képest legyen, amitek van. Mert ha a készség megvan, az aszerint kedves az, amint kinek-kinek van, és nem aszerint, amilyen nincs. Mert nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, nektek pedig nyomorúságtok legyen, hanem egyenlőség szerint, e mostani időben a ti bőségetek pótolja amazoknak fogyatkozását. Hogy amazoknak bősége is pótolhassa a ti fogyatkozásotokat, hogy így egyenlőség legyen. Amint megvan írva, aki sokat szedett, nem volt többje, és aki kevesebbet, nem volt kevesebbje. Azt mondom pedig, aki szűken vett, szűken is aradt, és aki bőven vett, bőven is aradt. Kiki, amint eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy kénytelenségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jó téteményre bőségben legyetek. Amint megvan írva, szólt, adott a szegényeknek, s az ő igazsága örökké megmarad. Aki pedig magot áld a magvetőnek, és kenyeret eleségül áld, és megsokasítja a ti vetéseteket, s megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek. Mert a tisztnek szolgálata nem csak a szenteknek szükségét elégíti ki, hanem sok hálaadással bőséges az Isten előtt. Amennyiben a szolgálatnak próbája által dicsőítik az Istent, a ti Krisztus evangéliumát való engedelmességtekért, a ti hozzájuk és mindenekhez való adakozó jószívűségetekért. Mikor érettetek könyörögve, ők is vágyakoznak utánatok az Istennek rajtatok való bőséges kegyelme miatt. Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Ha a testvérek a napokban a korintusi levelet olvasták, bizonyára észrevették, hogy mennyire időszerű az az üzenet, amely alapigényben szerepel. Hiszen országunkban is ez egy központi téma az árvíz károsultak számára elindított gyűjtés. Mindenki segíteni akar, adni a rászorulóknak. A felolvasásból is kiderült, hogy a levél írásakor a jeruzsálemi gyülekezet volt hasonló nagy szükségben, és nekik folyt a gyűjtés. Akkor ott hívő emberek adakoztak hívő testvéreiknek. Ma nem hívők is adnak, segítséget nyújtanak. Azonban óriási különbség van a között, ahogyan egy hívő ember adhat, adakozhat, segítheti a másikat, és egy hitetlen, nem hitben járó még. A mai alkalommal azt szeretnénk megvizsgálni nagyon egyszerűen az ige világosságában, hogy mire tanít bennünket az adakozás, a másik segítése szempontjából Istennek ez az igéje. A levél 8. és 9. részében, mint hallhattuk, az apostol a nagy szegénységben és nyomorúságban levő jeruzsálemi gyülekezetnek szóló segélygyűjtésről ír. Tudósít, buzdít és tanácsol. Mindazonáltal legfőképpen mégis az egész ügynek az alapjára, arra, ami a hívők cselekvése mögött áll, szeretne rámutatni. Arra valamire, ami igazából lényegére nézve egészen mássá teszi azt, amikor hívő emberek nyújtanak segítséget társaiknak. Az árvíz veszélyről és a kezdeti rombolásáról szóló híreket hallva egyre jobban összeszorult akkor a szívünk. Pár óra múlva azonban már mint éles tőr hasított a szívünkbe. Az a fájdalom, amely akkor ért bennünket, amikor már nem csak hallottuk, hanem láthattuk is a tévében, hogy milyen szörnyűség és tragédia az, ami ott történik. Tudom, hogy voltak, akik sírtak a tévé előtt, mikor látták szenvedő társaikat. Mindenkiben azonnal eldőlt a határozott döntés, segíteni akarok, és az egész ország megmozdult. A rászorulók iránt érzett szeretet megnyilvánulása volt az egész országban az a segítség, segítés és a segítés nyújtás. És emberségünknek fontos és elengedhetetlen tartozéka valóban az, hogy a rászorulóknak segíteni akarok. És a mi hitünk gyakorlati megélésében is alapvetően beépül ez a jellemző, ami ott van a nem hívők életében is. De ez nem minden, és semmiképpen sem lehet alapja a hívő ember és a hívő gyülekezet irgalmas cselekedetének. Pál nagyon tudatosan használja még a szavakat is a levélírás közben. Világosságra akarja tenni már az első versben, hogy miről is van szó, amikor segítésről, segélygyűjtésről beszél, adakozásról. Mi is az alapja ennek a cselekvésnek? A kegyelem. Isten kegyelme. Tudtatok rajtuk pedig, atyám fiai, Istennek azt a kegyelmét, amelyet Macedónia gyülekezeteivel közlött. Nem csak ezzel kezdi a levelében a téma tárgyalását, hanem a befejezésnél is ezt hangsúlyozza újra. Mikor érettetek könyörögve, ők is vágyakoznak utánatok az Istennek rajtatok való bőséges kegyelme miatt. Mert kegyelem az ajándék, amit adhattak a macedóniaiak a jeruzsálemieknek. Kegyelem az, amiből adhattak, amiből összegyűjthették ezt az ajándékot, ezt a segélyt. De még az is kegyelem, hogy egyáltalán gyűjthettek, ahogyan gyűjthettek. A mi cselekvéseinknek a központjában sohasem mi állunk, sohasem az ember. A segélynyújtás sem emberi teljesítmény csupán Isten gyermekei életében. Nem az van a központban, aki segít, de még csak az sem, aki a rászoruló, akit segíteni kell. Isten kegyelme az alap. És ilyen értelemben szeretném megvizsgálni gyakorlati módon, alapigénk alapján, hogy valóban mit jelent számunkra is ez a tény, hogy az adakozás, a segélygyűjtés tulajdonképpen kegyelem. Én három jellemzőre szeretnék rámutatni, talán a személyes bibliolvasásunk során többre is rámutathatnánk, vagy megtalálhatnánk. Most a három legjellemzőbbet szeretném kiemelni. A segélygyűjtés kegyelem volta megmutatkozik abban a példában, amely Isten kegyelme által lehetett a macedóniaiak életében. Pál ugyanis a macedóniai gyülekezeteket hozza föl példának a korintusiak számára. Nem csupán tudtukra akarja hozni, nem csupán tudósítani akar a macedónok érzületéről és segítő készségéről, hanem egyben serkenteni is akarja őket. Ezért mondja, hogy mások buzgósága által a ti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam. Mi is jellemezte tehát a Filippi beli, a Bérea beli, meg a Tesszalonika beli gyülekezeteket? Az ott élő atyafiakat? Talán kisé furcsának tűnt már az olvasás során is az, hogy az apostol a nyomorúság jelzőt használja, de nem a jeruzsálemi gyülekezetre, hanem azokra, akik nekik adtak, a macedóniaiakra. Mert hogy a jeruzsálemiek nyomorúságban voltak, az biztos. De itt Azt mondja el róluk, a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük, és igen nagy szegénységük, jószívűségük gazdagságává növekedett. Nem is furcsa, nem megdöbbentő, hogy azok segítenek, akik maguk is roppan nehézségekkel küzdenek. Az ellenség kegyetlen üldözése miatt a nyomorúság próbáit élik meg. És tudjuk, hogy abban az időben hogyan üldözték a keresztényeket. De ez nem volt elég, hanem ehhez még járult a szegénységük is. És nem csak arról volt szó, hogy egy kicsit rosszabbul ment az üzlet nekik, hanem megélhetési, a mindennapi megélhetési gondokkal küzdöttek. Nagy szegénységük volt a macedóniaiaknak. Érezzük a helyzetet, hogy milyen nagy lehetett a szegénységük, ha belegondolunk abba, hogy az apostolok nem akarták megengedni nekik, hogy adjanak a jeruzsálemieknek, mert hát ti is olyan nagy bajban vagytok, hát hogy adnátok? Könyörögniük kellett, hogy adhassanak. Viszont mindenképpen adni akartak a nagy szegénység ellenére is, és minden nyomorúságuk ellenére is, mert érezték és tudták, hogy nálunk is vannak rászorulóbbak. Szívüket betöltötte ez az érzés, szeretett testvéreik iránti könyörület, és minden vágyuk az volt, hogy adhassanak. És kiderül, hogy emiatt az ő segélyük nem csupán erejük szerinti volt, sőt, erejük felett is adakoztak. Azaz ők készek voltak még erejük felett is adni. Nem várták azt az időt meg, amikor majd nekik is egy kicsit jobban megy. Nem azt számolgatták, hogy mi az a legkevesebb összeg, vagy az a legkevesebb természetbeni adomány, amit még adhatok ahhoz, hogy. Hanem kiderül, hogy őket nem érdekelte semmi, őket az érdekelte, hogy amit jó szívvel, ami szenvedő jeruzsálemi testvéreinknek adhatunk, azt adni akarjuk. Belegondoltam, hogy lehet, hogy egy szegényebb család mondta Pálnak, hogy Pál, nyugodtan vidd azt a kisgidát is magaddal, nekünk maradt itt az öreg kecske, majd lesz másik gida, ha Isten ad, meg a kecske majd ellát bennünket, de ezt a kisgidát vigyed, mert hát, ha vannak Jeruzsálemben olyanok, akiknek még ez sincs. Ugye érezzük, hogy itt nem csupán segítő szeretetről van szó, itt sokkal többről van szó, itt áldozatról. Ők nem a feleslegükből adtak, hanem erejük felett áldozni is készek voltak az ő szeretett testvéreik érdekében. És tudjuk azt, hogy valódi, igazi, mély áldozatos szeretetre ebben a környezetben egyedül Isten kegyelme által képes a hívő ember. Olyan áldozat volt ez, amit mindenképpen önként tettek, ez nagyon hangsúlyos, jó szívvel. És most újra utalnék arra, hogy készek voltak még könyörögni is Páléknak, csak engedjétek meg, hogy mi is adhassunk. Ne mondjátok azt, hogy ti ne adjatok, mert mi szeretnénk adni. Mi szeretnénk a közösséget vállalni ebben is, veletek és a rászorulókkal. Sok könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jótéteményébe és közösségébe fogadjuk be őket. Testvérek, azért adakoztak a macedóniai keresztények ilyen módon, szinte hihetetlen számunkra, és látjuk, hogy csak ugyan egyedül Isten kegyelme által lehet, mert mindaz, amit adtak, ez a segítségnyújtás csupán része volt az ő igazi adományuknak. Mert azt olvassuk róluk, hogy mielőtt ők még segítséget nyújtottak volna társaiknak, valamit tettek előtte. Ők az ő szívüket adták, önmagukat az Úrnak. Mivel a szívüket már odaadták az Úrnak teljesen, maradéktalanul, ezért az éléskamrájuk, a jószág állományuk és a pénztárcájuk is az Úré volt már. És tudták, hogy mi csak eszközök vagyunk. Mi azt adjuk oda a többieknek, amit az Úr rajtunk keresztül nekik adni akar. Önmagukat adták oda tehát az Úrnak először, mert nagyon jól tudták, hogy az Úr nélkül úgysem élnénk. Se földi értelemben, se örök élet értelmében. Ők nagyon jól tudták azt, hogy egyedül az Úr kegyelme által lehetett nekik is bűnbocsánatuk és örök életük, és ha ez nem lenne, akkor örökre elvesztünk volna. Ha mi az Úr nélkül élnénk, akkor nem élnénk igazából. Ezért önmagukat adták oda. Uram, az életünk a tiéd. Ahogy Pál is mondta, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát nem csupán tudtak, hanem személyes élő kapcsolatban is voltak a kegyelmes Istennel. És így szeretném ezért mondani, hogy ők azért lehettek a kegyelem példái, mert tudták, hogy mi, illetve ki a kegyelem példája. Mert még egy adásról szó van ebben az igében. Ők odaadták önmagukat az Úrnak, azért, és itt most már Pál apostol a korintusiakat figyelmezteti, és ő nekik hangsúlyozza, mert az Úr is odaadta önmagát, értetek. Isten kegyelme nekik élő példává lett a macedónoknak. Ugyanis Jézus Krisztus jó téteménye, váltság halála az isteni kegyelem munkájának központja. Erről szól a kegyelem, hogy Jézus Krisztus önmagát adta váltságul a mi bűneinkért, azért, hogy megváltson bennünket, és örök életet ajándékozzon nekünk bűnbocsánattal. És nem csak örök életet, hanem bővölködő életet is. Olyan bővölködő életet és boldog, hívő életet, amely még a szegénység ellenére is, meg minden nyomorúság ellenére is elégedettséget eredményez. Önmagukat adták, mert az Úr is önmagát adta értük. És Jézus Krisztusnak ez a jó téteménye, ez a kegyelmi cselekedete nem csupán központja az Isten kegyelmi munkájának, hanem példája is. Ezért mondja az apostol a korintusiaknak, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus jó téteményét, hogy gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Jézus Krisztus áldozatos szeretetének a lényegét fogalmazza itt meg. És azt mondja, hogy ha ti közösségben vagytok ezzel a Jézussal, ha ti igazán szívből szeretitek őt, ott él bennetek, akkor ti is magatokban hordozzátok azt a szeretetet, és azokat az érzéseket, amelyekkel ő is rendelkezett és rendelkezik bennetek. Magatokba hordozzátok a szeretetet az Isten iránt, és testvéreitek iránt. Kiderül tehát, hogy amikor az apostol példát ad a korintusiaknak az Isten kegyelmének a munkájára az adakozás tekintetében, akkor még a macedónoknál is nagyobb példát mutat Jézus Krisztusban. És ezért számunkra a kérdés nagyon egyszerűen így hangzik, nem csak arra gondolva most, amilyen helyzetben mi is vagyunk ebben az időben, hanem egész életünkre nézve, hogy mi szeretjük-e az Urat annyira, hogy amikor látunk valakit, aki rászoruló, akkor szeretetből fakadó, jókedvű adakozásra vagyunk készek, mert gyakorolni akarjuk az irgalmas szeretetet a lelki testvéreink iránt. Szeretjük-e mi az Urat így? Nem csupán a példával mutat rá azonban az Isten kegyelmi munkájára a segélygyűjtésnél, hanem a buzdításban is, amellyel buzdítja a korintusiakat Pál. Hangsúlyozza, hogy én nem parancsolok most nektek, korintusiak. Nem parancsképpen mondom, hanem hogy a mások buzgósága által a ti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam. Nem is lehetne erőszakkal szeretetet követelni, vagy szeretetre kényszeríteni mást. Pál apostol ezért azt mondja, nézzétek, az Úr önmagát adta értetek, de még ennél sokkal többet is tett. Ő titeket mindennel megajándékozott, ami a ti örök életetekre és a ti üdvösségben való járásotokhoz szükséges. Mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben, és minden buzgóságban, és hozzánk való szeretetben is. Ugyanerről beszél az apostol az első korintusi levél bevezetésében, mikor ezt mondja: hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Istenem a kegyelméért, amely néktek a Krisztus Jézusban adatott. Mivel, hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben, amint megerősítetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel, úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtek. Korintusiak, nektek ezt adta Jézus, nem csak önmagát, hanem mindezt. És Jézus akarna még egy másik ajándékot is adni nektek, ez pedig az a jó tétemény, amelyet akkor tapasztaltok meg, ha ti is bekapcsolódtok a segélygyűjtők csapatába. Buzdítja tehát őket abban, hogy mit kaptatok az Úrtól. Nézzétek meg, gondoljátok el, mindezt kaptátok. Vágyottok egy újabb kegyelmi ajándékra. Arra a kegyelmi ajándékra, hogy adhatok másnak. Hogy az Isten, mint eszközét használ engem abban, hogy másokat megajándékozzon rajtam keresztül. Mindenképpen úgy tűnik, hogy a korintusiak ezzel tisztában voltak. Hiszen azt olvassuk róluk, hogy ők már korábban, pár hónappal előtte döntöttek arról, hogy ők adakozni fognak a jeruzsálemieknek, ezért mondja Pál nekik, mert hasznos az nektek, akik nem csak cselekvést, hanem az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Miért kell őket buzdítani, hogyha már úgy is eldöntötték, hogy ők segíteni fognak? Sőt, már el is kezdették a segítést. Már bizonyára valami fajta gyűjtés folytott Korintusban. Miért kell akkor őket buzdítani? Azért, mert fontos és nagyon nagy dolog az akarás készsége. Még nagyobb dolog, amikor a cselekvést el is kezdi a hívő ember. Az akarás elkezdése is. De azért a legfontosabb és a legdöntőbb a végrehajtás. Hogy végig is viszi azt, amit eldöntött. És tudjuk mi is tapasztalatból, hogy Pál is ismerte a korintusiak helyzetét, hogy a végrehajtást nagyon sok minden akadályozhatja. Gondoljunk bele, hogy mi is hányszor tapasztaltuk már talán, én mindenképpen sajnos, hogy örülünk jó szándékunknak. Eldöntjük, hogy valakinek segíteni fogunk és akarunk. És el is kezdjük azt tenni. Valami lépést teszünk. De mégsem lesz igazán cselekvéssé. Mégsem lesz igazán segítéssé. Sokszor még az első lépés is elmarad. Meg közben jön valami. A szándék megvolt, de valami újabb nehézség adódott, és most már nem az a legfontosabb, hogy segítsem a másikat. Vagy netán a rászorulónak a viselkedése változott meg egy kissé, és én megharagudtam rá. Ha ő ilyen, akkor én nem leszek olyan. De ami a legszomorúbb, amikor egyszerűen kimegy a fejünkből. Mert annyi más gondunk van a nap során, hogy teljesen elfelejtjük, hogy mit döntöttünk el reggel vagy a hét elején. Testvérek, mai igénk úgy is kérdését teszi számunkra a viselkedésünket, hogy vajon a mulasztásainkat nem kellene Isten kegyelmének eltörölnie? Mert amikor csak szándék van, és maximum elkezdődik egy apró cselekvés, az mulasztássá változik, ha nem lesz végrehajtássá. De a végrehajtás úgy is megakadályoztathatik, hogyha az akadályok miatt meglankadunk, elfáradunk a cselekvésben, és nem fejezzük be az elkezdett dolgot. Van, amikor megijedünk a feladattól. Megértettük az igéből, hogy valakinek segíteni kellene, de olyan a helyzet, erre nem számítottam, erre nem vagyok alkalmas, erre nem vagyok képes, és a elindult cselekvés megakad, nincs elég türelem, nincs elég hit, vagy nincs elég jó szándék, és nincs végrehajtás. Ezért buzdítja az apostol a korintusiakat, nézzétek, ti mindezt kaptátok az Úrtól, ti mindenre el vagytok készítve, mert a ti alkalmatos voltotok az Istentől van. Nyugodtan hajtsátok végre azt, amit elkezdtetek, és amit eldöntöttetek, hogy segítetek. A buzdításban azonban tanácsol is az apostol. Felhívja a korintusiak figyelmét az ősi, isteni alapelvre. Hangsúlyozza nekik azt, hogy Isten nem kifosztani akarja az övéit, amikor várja tőlük a segélynyújtást, hanem az ő kegyelme éppen abban látszik, hogy ő abból akar segíteni a másiknak, amilyen van a hívő gyermekének, és nem abból, amilyen nincs. És ilyen értelemben az erőfeletti adakozás nem a nincsből, a semmiből való adás, hanem az erőfeletti adakozás azt jelenti, hogy amin van, arról kész vagyok sok-sok ideig lemondani is akár, azért, hogy a másiknak segíthessek. Ehhez mérhetetlen nagy bizalom kell az Isten iránt, hogy ő majd úgy is gondoskodik rólam, ahogy olvastuk is a 9. rész ide vonatkozó igében, hogy az Isten majd bepótolja, de ha nem tenné is, akkor is tudom, hogy nem lesz szükségem. Elégedett leszek. De az Isten iránti bizalom mellett kell a mérhetetlen emberi szeretet és a rászulók iránt érzett irgalom. És így erőfelett is adakozik. De ő sem adakozik a semmiből, a nem vannyából. Isten azt mondja, abból adjatok, amitek van. És így lesz kedves számomra a ti adakozásotok. Alapelve ugyanis az övéi közötti egyenlőség és egység. Nem a vagyonközösség, hanem az, hogy akinek többje van, az segíti azt, akinek kevesebbje. Mindenkinek a szükségehez képest akar adni, ami mennyei atyánk most is. Úgy, ahogy azt tette Mózesék idejében, mikor mannát adott. Aki sokat szedett, nem volt többje, aki kevesebbet, nem volt kevesebbje. Mindenkinek annyi jutott, amennyire szüksége volt, és az Isten ezt nyújtotta. Ha valaki többet szedett, a manna elrothadt, megpenészedett, mert nem tudták megenni. Másnapra már elrothadt. Aki pedig kevesebbet szedett, neki is volt mégis elég, mert ők kevesebben voltak. Azt mondja az igében Pál, az isteni alapelv az, hogyha valahol fogyatkozást enged meg az övéinél, akkor a többieknél automatikusan bőséget ad, hogy a többiek segíthessenek. És ilyen szempontból lehetünk mi a kegyelem akadályai, vagy eszközei, attól függően, hogy tudunk-e és akarunk-e örömmel, jó szívvel adni, és elfogadni is. Mert fontos az elfogadás is. Mert a jeruzsálemieknek pedig el kellett fogadniuk az Isten kegyelmi ajándékát, amelyet nyújtott a macedóniaiakon, meg majd a korintusiakon keresztül. Vagy akadály, vagy eszköz Isten gyermeke a kegyelem, a segélynyújtás munkájában. Aki jó szívvel ad és örömmel ad, és aki jó szívvel elfogad, és nagy örömmel elfogad, mert érzi és tudja, hogy szükségem van rá, az mindenképpen eszköz az Isten kegyelmi munkájában. És ez mutat rá arra, hogy mi a harmadik jellemzője annak, hogy az igazi adakozás és a kegyelmi segélynyújtás csak ugyan kegyelem, mert az adakozás és a segélynyújtásnak a célját is elmondja az apostol, hogy mi is az igazi célja. Amikor adakozunk másoknak, legyen az lelki vagy testi adomány, ajándék, akkor testvéreink szükségét elégíti ki, mert a tisztnek szolgálata nem csak a szentek szükségét elégíti ki, mondja az apostol. Ezért jelent nagyon sok örömet a testvéreinknek, mikor adunk. és nekünk is, amikor kapunk másoktól. Mert tudjuk, hogy az Isten kegyelmi munkájának a részesei vagyunk most. Viszont az elején már láttuk azt, hogy nem az ember a központja ennek a cselekedetnek sem, hanem az Isten. Ezért teszi hozzá az apostol a 12. versben, mert a tisztnek szolgálata nem csak a szentek szükségét elégíti ki, hanem sok hálaadással, bőséges az Isten előtt. Kiderül tehát, hogy Pál félreérthetetlenül azt hangsúlyozza, hogy ha mi gyakoroljuk az adakozás, a segélynyújtás Isten szerinti kegyelmi munkáját az életünkben, akkor bőséges hálaadást szerzünk az Istennek. És ez a fő cél. Nem is csak hálaadás, hanem Isten dicsőítése, amennyiben a szolgálatnak próbája által dicsőítik az Istent. Ez a cselekedetünk is tehát dicsőítheti a mennyei atyát. Miért? Mert a nyomorúság terhei között micsoda örömöt jelent, és felüdülést, és megbékélést a nyomorúságban levő testvéreinek az, mikor kézzel foghatóan is láthatják, és meg is foghatják valóban annak a jelét, hogy a mi testvéreink gondolnak ránk, imádkoznak értünk, és segítenek bennünket. És mindent megtesznek azért, hogy a mi fogyatkozásunk bőséggé változhasson. És amikor ez eszükbe jut, akkor az örömük és a békességük mellett ott lesz évben a hálaadás is. És nem azoknak adnak hálát, és azokért adnak hálát elsőrenden, akik től kapták, mert ők is tudják, hogy rajtuk keresztül maga az Úr adta nekünk ezt. Elkezdik az Isten dicsőíteni és magasztalni. Köszönjük, Urunk, hálát adunk neked, hogy te ezt az engedelmességet kimunkáltad a te kegyelmedből keresztjén testvéreink életében. De nem csak ők adnak hálát az Istennek, hanem amikor a hívő ember adni tud jó szívvel, és azzal a hittel, hogy én most az Úr kegyelme miatt adhatok, akkor a hívő ember maga, aki ad, ő is elkezd az Isten magasztalni. Uram, köszönöm neked, hogy én adhattam. Köszönöm nekem, hogy én erőnd, neked, hogy én erőn felett adhattam. Köszönöm neked, hogy a szinte semmimből is adhattam. Mert Uram, én neked adtam. Dávidék ugyanezt élték át, amikor adakozás folyt a templom építésre való gyűjtés miatt. Dávidnak Isten nem engedte meg, hogy templomot építsen, majd Salamon építette föl, de Dávid sok mindent, majdnem mindent elkészített anyagiakban a templom építéshez. És mikor készült már meghalni, akkor odahívta magához a fiát Salamont, Izrael vezetőit, és ott volt az egész nép, és akkor kihirdették, hogy lehet adakozni, és elkezdett a nép, a vezetők adakozni, Dávid előjárt ebben, és utána elolvashatjuk az Krónikák első könyve utolsó részében, hogy Dávid milyen imádságot mondott el az Istennek, amikor tapasztalta, hogy a nép is ereje felett adott, jó szívvel és örömmel. Mert az adakozni kész, és Isten kegyelmi munkájában eszközként használható hívő ember magasztalja és dicsőíti az Urat, mert tudja, hogy kegyelem az is, hogy én adhatok. Mint mondtam az elején, nem csak az a kegyelem, amit adunk, még csak nem is az, amiből adhatunk, hanem az is kegyelem, hogy egyáltalán adhatunk. Mert mi azt adjuk tovább, amit az Úrtól kaptunk. És ha van mit adnunk, az azt jelenti, hogy mi most bőségben vagyunk, mert az Úr jónak látta így módon megáldani a mi életünket. Ma igény tehát, testvérek, az egész gondolkodásmódunkat, keresztény viselkedésünket és szeretetünket vizsgálja meg. Láttuk azt, hogy az adakozás, a segélynyújtás, Isten kegyelme, Isten kegyelmének a munkája, erre utalnak a példák is a Szentírásban, Maga Jézus Krisztus példája a legvilágosabban. De ez látható abból a buzdításból is, amit az apostol mondott, meg tanácsból, és látható abból a célból, amely az Isten dicsőíti, testvéreinket pedig segíti. Adja az Úr, hogy ilyen módon tudjunk mi is Isten kegyelmével beteljesedve, jó szívvel adakozni, nem csak most, hanem ezután mindig. Imádkozzunk. Magasztalunk, Urunk, azért téged, hogy te nekünk most olyan helyzetet adtál, hogy nem kell nyomorúságban lennünk, nem kell tragédiákat átélnünk, hanem használni akartál bennünket a rászorulók segítésében. És áldunk, Urunk, téged, hogy használtál is. Köszönjük neked mindazt, amit eddig adhattunk. Köszönjük, Urunk, hogy te munkáltad szívünkben az adakozásra való hajlandóságot. És áldunk, Urunk, téged, hogy kérhetjük ahhoz is a segítségedet most, hogy hagyd tudjuk mindig végre is hajtani azt, amit megértünk akaratodként. De könyörülj meg abban is rajtunk, Urunk, hogyha bármikor mi kerülnénk nyomorúságos helyzetbe, tudjunk hittel elfogadni, hogy ilyen módon is gyakoroljuk a te akaratodat. Könyörülj meg, kérünk, azokon a testvéreinken, akiknek adtunk ebben az időszakban. Kérünk, hogy állj mellettük, és biztosítsd őket is a te kegyelmed jelenlétéről. És könyörülj meg rajtuk, Urunk, hogy a fogyatkozásuk bőségé változhasson át. Kérünk téged azért, Urunk, hogy bennünk továbbra is tartsd minden testvérünk iránt ezt a kegyelmi adakozó kedvet. Urunk, add, hogy ne magunknak tudjuk mindazt, amivel rendelkezünk, hanem hadd lehessen bennünk az a tudat, hogy mindenünk a tiéd, ahogy mi is. Kérünk, édesatyánk, hogy őrizd meg bennünket a mulasztásoktól, a felejtéstől, a félelmektől. Segíts abban, Urunk, hogy ne tudja semmi megakadályozni a mi segítésünket. És segíts abban nekünk, Urunk, hogy másoknak segíthessünk, kérünk. És magasztalunk téged azért, hogy a te kegyelmedből rajtunk már megkönyörültél. Köszönjük te néked, hogy Jézus Krisztus halálában mi is megláthattuk a váltságot, megérthettük és szívünkbe zárhattuk. Addulunk, hogy ebben is adakozó kedvűek legyünk, akarjuk másokkal megosztani ezt az evangéliumot. És kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg a mi gyülekezetünkön, hogy ne csak egyen-egyenként, hanem mint közösség is tudjunk mindig adni, és elfogadni is. És kérünk, Urunk, a mi országunk vezetőjét, addulunk, hogy bennük is ott lehessen a vágy a segítésre, a rászorulóknak való adakozásra, és könyörgünk azért is, Urunk, hogy ez ne csupán emberbaráti szeretetből fakadjon, hanem ő bennük is hadd lehessen ott az igazi alap, a te félelmed, a te irántad érzett szeretet. Urunk, köszönjük, hogy mindezeket kérhetjük tőled, Jézus Krisztus nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a 395. számú dicséretünket. A 395. számú dicséretünket énekeljük mindegyik versével, Isten szívén megpihenve, forduljon szívünk egybe hát. Kérjük az Úr áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.